száz éve választották meg, és ami közelebbi évforduló, hogy száz éve iktatták be Ravasz Lászlót dunamelléki püspöknek, ennek apropóján beszélgetünk most. Kezdjük azzal, hogy hogyan jutott el Ravasz László oda, hogy Erdélyből Budapesten választják meg püspöknek, úgy, hogy Erdélyben főjegyző is volt. Tehát szerintem ez a mai viszonyokat nézők rendkívül elképzelhetetlen, hogy az egyik egyházkerület püspök helyettese egy másik egyházkerületben püspök lesz.
Kalandos történet, hosszú történet. Ravasz Lászlónak a talentumai voltak azok elsősorban, amelyek túlragyogtak Erdélyen, és elértek egészen Budapestig. Akkor, amikor Petri Elek váratlanul meghalt, mint püspök, akkor Dunamelléken elég nagy mozgolódást támadt. Ha jól emlékszem, több mint 8 püspök aspiráns volt ebben a folyamatban benne, különböző, most így mondom, hogy irányzatok, meg támogatottságú református lelkészek, volt közöttük korabeli országgyűlési képviselő, teológiai tanár, a kálvini köröknek a vezetője, a péceli körnek a vezetője. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan mozdultak meg ebben a váratlan helyzetben, és valahogy fölbukkant Ravasz Lászlónak a neve. És ez csak úgy bukkanhatott föl, én azt gondolom, hogy neki már híre volt Budapesten ebben az időben. Ne felejtsük el, hogy Ravasz László 1882-ben született, tehát amikor 1920-as püspök választás folyamat elindult, akkor ő még mindig csak 38 éves. Viszont ez a 38 év elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a híre eljusson nagyon távoli vidékekre is, és azt gondolom, hogy így vették föl vele a kapcsolatot, hogy esetleg vállalna-e püspöki szolgálatot. Hogy a kérdésben elhangzott, valóban példa nélküli az, hogy az egyik egyházkerület egy másik egyházkerületből hívjon meg lelkészt és válasszon meg püspökének. De ez is megtörtént 1920-ban, és ez annak volt köszönhető, hogy aztán Ravasz László mellett a kerület nagy többsége a választás során felsorakozott. Jól emlékszem, 355 szavazatból 208-at szerzett meg, tehát ő önmaga többet szerzett, mint a másik, vagy a többi jelölt összesen. Én erre a kérdésre tehát ezt tudnám mondani, hogy az ő géniusza, az túlragyogta Erdélyt, és egyszerűen fölismerték ennek a kairoszát, hogy itt van egy ilyen kimagasló szellemiségű és egyébként református lelkipásztor, aki alkalmas lehet arra, hogy az egyház meg annyi nagy kérdésével szembenézzem, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerületet új irányokba kezdje el vezetni, megreformálja, ha így tetszik. Tulajdonképpen ez történt meg az ő püspökké választásával.
Mennyire lehet szerepe Trianonnak? Mennyire volt dilemma Ravasz Lászlónak az, hogy ott hagyja-e Erdélyt, vagy most bocsánat, hogy így fogalmazok, kapóra jött, hogy egyébként jöhetett Magyarországra? Hogy látja ezt?
Nem gondolom, hogy kapóra jött, mert ő egyáltalán nem így közelítette meg ezt a kérdést. Azt leírja az emlékezéseimben, hogy igen, heves érzelmekkel kellett megküzdenie, amikor ez a kérdés elérkezett hozzá. Ugye mi nagyon nehezen tudunk belehelyezkedni ebbe a szituációba. A vesztes háború, az elfoglalt területek, az elveszett Erdély. Tehát ezek mind-mind olyan jellegű kérdések voltak, amit 100 éve később, hát persze próbálkozhatunk beleélni magunkat, de valószínűleg nem fog sikerülni. De szó sincs arról, hogy ő el akart volna jönni, vagy kapóra jött volna neki egy ilyen meghívás. Egyébként őt hívták korábban is, tehát a mezőtúri gyülekezet például korábban meghívta lelkészének, nagyon illedelmesen és nagyon diplomatikusan visszautasított. Baltazár Dezső püspök meghívta őt a formálódó Debreceni Egyetem hittudományi karára tanárnak. Azt is nagyon diplomatikusan, nagyon illedelmes módon, de visszautasította. Ravasz László előtt egyébként egy emelkedő pálya állt Erdélyben, hiszen ahogyan az előző kérdésben elhangzott, hogy ő főjegyző is volt. Valóban azt azért tudni kell róla, hogy amikor Kenesei Béla 1918-ban meghal, ugye akkor ő volt a 1907-18-ig ő volt Erdély püspöke, akkor hirtelen elkezd formálódni mögötte egy ilyen fiatalos reform hévtől fűtött lelkészi csapat, hogy kikerüljék a ranglétrát, vagy hát a várható püspöki kor alapján betölthető aspiránst, aki ugye egyértelműen Nagy Károly volt, és Ravasz Lászlót szeretnék már tulajdonképpen 36 éves korában püspökké választatni. De Ravasz László leállítja ezt a folyamatot, és azt mondja, hogy igenis méltányos, illetve hát tisztességes az, hogyha mindenki megvárja a maga idejét, és aztán ő így ezért nem áll bele ebbe a harcba ott Erdélybe, hanem visszalép, és Nagy Károly, bár nem voltak egyébként teológiailag, meg egyház kormányzatilag sem egy platformon, de mégis kiválasztja őt főjegyzőnek, hogy majd a következő püspöke ő legyen Erdélynek. Tehát Ravasz László előtt ott volt, tehát ő várományosa volt az erdélyi püspöki széknek, és hát éppen ezért volt, azt gondolom már híre egészen Budapesten is, hogy itt van egy ilyen kiemelkedő személyiségű ember. És amikor meghívják őt, akkor ez egyértelmű, hogy neki döntenie kell. Először nagyon érdekes, hogy a meghívás arról szólt, hogy a Calvin tér szószékét, tehát vezető lelkészi tisztét kínálják föl, és úgy gondolkodtak, még a benne gondolkodók, hát hogy a megválasztandó dunamelléki püspök úgyis egyidős Petrivel, vagy tehát legalábbis az ő korosztálya, most nem biztos, hogy egy évben születtek, de az ő korosztálya, az elhunyt püspökkel, tehát őnek is marad még itt a szolgálatban néhány éve, de hogy ez nagyon belátható időn belül meg fog ürülni a budapesti püspöki szék újra, akkor eljön Ravasz László ideje, hiszen addig majd kiépíti a kapcsolatrendszerét, elfogadhatja magát. Ravasz Lászlónak ez igazán dilemmát jelentett, és hát ilyen nagyon ügyes diplomáciával, de értésére adta a budapesti őt megkereső embereknek, hogy tehát ő csak akkor hajlandó komolyan venni, hogyha itt a püspöki székről van szó, tehát a Calvin téri lelkészi állásért azt mondta, hogy ő nem fogja Erdélyt otthagyni, de ha rá Isten ezt méri, vagy ezt szánta neki, hogy a magyarság szívében, ugye Budapesten betölthesse ezt a szolgálatot, és így legyen javára az egész nemzetének, akkor hajlandó ezen végig gondolkodni. Ugye ezt lehet egyfajta ilyen nagyképű, vagy egy kicsit ilyen gőgös, vagy arrogáns színben is értelmezni, de nem erről van itt szó. Itt arról van szó, hogy Ravasz László ugyanúgy tisztában volt a képességeivel és az adottságaival, és emiatt ő tudta, hogy rá, hát Isten nagyobb felelősséget és nagyobb terheket bíz majd, és hogy ezt ott Kolozsváron teszi-e meg, vagy Budapesten, igazán ez volt számára a kérdés.
Ravasz László, tehát hogyan változott meg az egyházkerületöző irányítása alatt?
Rövid válasz az, hogy nagyon, és hatástörténete ma is kimutatható. A másik pedig, hogy hát nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem őt személyesen, tehát minden ember nosztalgiájában élnek ilyen személyek vagy korszakok, amiben úgy visszakívánkozni, egy picit belekóstolni, vagy egy kicsit megtapasztalni. Nekem Ravasz László ilyen személy volna. Ha megtehetném, hogy egy időutazógéppel visszamegyek, akkor őt mindenképpen szeretném élőben is látni, és látni az ő egyházkormányzói tevékenységét vagy szolgálatát. Úgyhogy amit mondok, nyilván néhány ilyen irodalmi forrásra hivatkozva teszem, ami közel sem teljes, tehát nem tudom bemutatni az ő püspöki szolgálatát teljes mértékben, de mindenképpen elismeréssel tudok róla beszélni. Ami a legfontosabb volt, azt gondolom, püspöki tevékenységében, hogy már a most így mondom, hogy a megválasztását megelőzően is, ugye a belmissziós körök őt nagyon támogatták, azaz felismerték benne azt az újítót, aki nem fog félni az egyház életébe a missziót meghonosítani, illetve megszervezni. És ahogy ő dunamelléki püspök lett, tulajdonképpen a következő egy-két évben létre is hozta ezeket a missziós bizottságokat, és ilyen missziói állásokat hozott létre az egyházkerületben. Egyébként, amikor majd már az országos egyháznak is a vezetőjévé válik, ugyanezt megteszi országos szinten is. Csak egy példa, ezt a református lelkészek, hogy ezért áldják-e a nevét, vagy kevésbé, azt nem tudom minden eldönteni, de például a missziói tervet azt Ravasz László vezettette be. Azaz, hogy a lelkészek igenis tudatosan gondolják végig, hogy a gyülekezetükben ilyen tervekkel kezdenek el egy évet, és hát, hogy mit szeretnének. Püspöki tevékenységével kapcsolatban, amit olvastam, azt gondolom, hogy ő egy megközelíthető, és egy ilyen pásztori lelkületű püspök volt. A vizitációjáról hallhattunk egy előadást a egyházkerületi konferencián, ott fotókkal volt alá támasztva, vagy tehát kísérve ez a beszámoló. Ott azt láttam, hogy ő 22 és 26 között tulajdonképpen Duna mellé összes gyülekezetét végiglátogatta. Nyilván erre szüksége is volt, hiszen távolról jött ember volt, akinek hát szükséges volt, hogy megismerje a gyülekezeteket, a lelkészeket, a presbitériumokat, de az biztos, hogy ő időt, energiát ettől egyáltalán nem sajnált, és azért a püspökségének az első évei leginkább ezzel teltek el, hogy törődött a rábízott nyállyal.
Mennyire akarta, tudta segíteni azt, hogy épüljenek templomok, imaházak, újuljanak meg parókiák? Ez egyáltalán mennyire volt fontos szerint ebben az időszakban?
Hát nagyon is az volt. 20 éves püspöki szolgálata alatt, tehát az 1941-es püspöki jelentésében, ugye ez a 20. éve volt, számol be arról, hogy 20 év alatt 56 új templom épült Duna melléken, ezek javarésze Budapesten is környékén, 75 iskola, 71 parókia, 41 tanítói lakás, 85 gyülekezeti ház, 17 egyéb egyházi épület, 14 új anyaegyházközség létesült Pest környékén, és 15 új anyaegyházközség Budapesten. Ezek most sok szám, nyilván nem is azért mondom, hogy ezt meg kell jegyezni, de hogy azért mégis elég magas számok így első hallásra is, ahhoz, hogy lássuk, hogy a misszió az bizony ilyen, értsük jó, de a külső építkezés formájában is megmutatta aztán a áldásos tevékenységét, mert hát ha gyülekezetek létesülnek, akkor ugye templomokra van szükség, vagy gyülekezeti intézményekre, mármint infrastruktúrára van szükség, és ezek dinamikusan fejlődtek itt a két világháború közötti időszakban, ami azért nem volt egy könnyű időszak, azt gondolom, hogy anyaországi szinten sem, gazdaságilag és minden egyéb más módon. Mondhatjuk azt, hogy valóban egy építkező püspök volt, legalábbis az építkezést maximálisan támogató egyházvezető volt ő.
Mindemellett milyen igehirdető volt Ravasz László?
Hát az én kutatási területem az leginkább az ő ige hirdetői tevékenységére vonatkozik. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Tehát azt tudjuk róla, hogy a teológiai tanulmányait 1905-ben 23 évesen fejezi be. Egy évet tölt kint Berlinben, külföldi ösztöndíjjal, és utána 25 évesen megírja a disszertációját és a magántanári dolgozatát is. Tehát magyarul megszerzi a jogot arra, hogy taníthasson, illetve hát professzorává legyen a kolozsvári teológiának. 1907-ben 25 évesen gyakorlati teológiai professzor lesz, és aztán nem sokkal később, 1915-ben megírja tulajdonképpen az egyetlen ilyen monografikus nagy művét, és kiemelkedő és nagyon jelentős művét, gyülekezeti igehirdetés elmélete, azaz homiletika címen. Ezt még ma is használjuk, tehát az előbb arról beszéltem, hogy van hatás története ma is jelentős, akkor azt gondolom, hogy ez a prédikálás oktatásában egyértelmű. Budapesti teológián nagyon sokat kell olvasniuk a teológusoknak ebből a könyvből még ma is. Azt gondolom, hogy nem csak a történeti összefoglalása, de a maga a kommunikációra, illetve az esztétikára vonatkozó részei is megállják még a helyüket, és nagyon fontos ismert anyagot adnak át minden leendő prédikátornak. Hogy ő milyen ige hirdető volt saját maga, erre hál' Istennek rengeteg forrás áll a rendelkezésünkre. Ugye ezek a vastag kiadott Franklin kiadós könyvek, ezek a legtöbb parokiális könyvtárban még ma is megtalálhatóak. Itt olvashatóak prédikációi, beszédei, kazuális prédikációi, szóval sok minden Ravasz Lászlótól. És olvasva is nagyon egy ilyen meleghangú, egy ilyen magas szinten, vagy tehát ilyen kiemelkedő módon gondolkodó prédikátor alakja jelenik meg előttünk. És hát a 60-as évek technikájának köszönhetően néhány hangfelvétel az időskori Ravasz Lászlótól egyébként fönnmaradt, és érdemes ezeket is meghallgatni, ezekbe is belehallgatni. Lehet hallani egyébként az ő kis törékeny hangján, de mégis az a magabiztos üzenet, meg mód, ahogy ő ezt az egészet megfogalmazza és továbbadja. Ez azért nagyon-nagyon Ravasz Lászlóról nagyon szép képet fest előttünk. Homiletikájában, hogy mennyi időnk van belemenni, azt gondolom, hogy nem sok, de egy mondatot talán érdemes elmondani vele kapcsolatban. Szóval ő sokat küzdött, sokat kutatott, sokat, ha lehet így mondani, tett azért, hogy a kor hallgatóját, illetve a, most így mondom, a kereszténység üzenetét, tehát Krisztusról szóló örömhírét, ezt a lehető legközelebb hozza egymáshoz. És a fiatalkori Ravasz László ezt az értékelmélet, filozófiai értékelméletben találta meg, és aztán ebben tudta a szubjektumot, tehát aki hallgatja az Isten igéjét, vagy az arról szóló üzenetet, Krisztusról szóló üzenetet, illetve a magát az egész folyamatot leírni, hogy maga a hallgató nem csupán érintetté, hanem hogy érdekelté váljon abban, hogy a keresztény üzenet az életét teljes mértékben átformálja. A Ravasz László újjá született életű ember volt, ezt remélem mindenki jól érti, tehát egyébként a teológiát ő úgy végezte el, hogy a korabeli, hát ma így mondanánk, hogy átlagos reformátusi kegyességet azt jól vitte, de belső megtapasztalása, belső átélése az újjászületéssel kapcsolatban neki nem volt. És aztán John Mott volt, akinek az ige hirdetésére, aki ellátogatott Kolozsvárra, akinek az ige hirdetésére tulajdonképpen azt követően már úgy ír, hogy mindaz, ami eddig számára teológia volt, meg elméletek, az most már átélt hitté változik, tehát az üdvösség, Krisztusban való egzisztencia vagy identitás, szóval ezek mind-mind átélt tapasztalattá lettek Ravasz László életében. És ez azért fontos, mert megint csak 100 évvel korábbról beszélünk, ahol ez egyáltalán nem biztos, hogy elvárt volt a leendő prédikátoroktól, de Ravasz László az egész homiletikáját erre építi föl, hogy azok az emberek, akik nem élik át azt, amiről beszélik, tehát akik nem élik meg azt, hogy Isten cselekszik, hogy a lélek újjáteremt, hogy formál bennünket a Krisztus ábrázatára. És ezt nem tőle idézem, hanem csak, hogy értsük, hogy miről van szó. Azok nem tudnak hitelesen beszélni az Istennek a dolgairól és az Isten munkájáról. És azt gondolom, hogy ez azért mégiscsak megint egy ilyen korszakalkotó nagy változás volt Ravasz László munkásságán keresztül a mai prédikálás oktatásában is, hiszen ma ugyanezt elvárjuk a leendő igehirdetőktől, prédikátoroktól, hogy ne csak megtanuljanak valamit, amiről beszélni kell, hanem azt hirdessék, ami számukra az életük legfontosabb és a legértékesebb dolga. És ez a Ravasz László homiletikájában, az úgynevezett profétai igehirdetésben teljes mértékben ott le van írva. Bízunk benne, hogy ez a homiletikai mű újra kiadásra kerül hamarosan, és akkor újra olvasható lesz mindenki számára. Érdemes ezeket tényleg lapozgatni, végig gondolni, és elmerülni a Ravasz László prédikálásról alkotott tudományában, tehát amit ő erről írt. A prédikációjáról meg egy másik mondat, jó hosszú mondatok lettek. Ő azt mondja, hogy a prédikáció azért történik, hogy hasson. Van egy ilyen idézet tőle, hogy minden prédikáció annyit ér, amennyi hiányt be tud tölteni. Tehát a prédikációnak olyannak kell lenni, amely az ember életére relevanciával bír, sőt, nem hogy csak az érdeklődés felkelték, hanem bizonyos hiány területeket vagy hiányérzeteket kipótol, azaz betölt a maga értékeivel, ugye itt jön be az értékelmélet, és így másképp tér haza a templomból, mint ahogyan belépett. Tehát Ravasz László azt mondja, hogy a prédikáció annak elsődlegesen az a célja, hogy hasson a hallgató életére, tehát pedagógiai végcélja van, hogy változzon a hallgatónak az élete, és ehhez rendel hozzá két eszközt, egyrészt a logikát, hogy amiről beszélünk az értelmes legyen, logikus legyen, annak legyen eleje, legyen közepe és legyen vége, és az esztétikát, tehát hogy amikor hallgatjuk, akkor azt jó legyen hallgatni, kellemes legyen hallgatni, hogy betöltse az embernek azt az esztétikai igényét, hogy ha valamit hallgat, akkor azt szívesen teszi. Azt mondja Ravasz László tehát, hogy a logika és az esztétika segítségével a keresztény vagy a Krisztusról szóló üzenetek, azok betolódnak az etikai síkba, tehát a hallgató életére mindenképpen hatással lesznek, tehát a döntéseire, az életvitelére és minden, ami a hallgatónak a etikus valóját vagy valóságát érinti.
Ön szerint a leírt igehirdetései 2021-ben Ravasz Lászlónak hatnak?
Egy az egyben én nem vállalnám be, hogy Ravasz László prédikációt mondjuk bárhol, bármely gyülekezetben, akár Érligeten, akár máshol elmondanék. A nyelvezete azért azt gondolom, hogy ma már a használt prédikálási nyelvezetből kilóg vagy eltér attól, és azért mindenképpen egy ilyen különös stílus által feltűnés keltene, hogy akkor miért így beszélek mondjuk 2021-ben. De mindaz, amit ő képvisel a prédikációban, tehát azt a fajta építkezést, diszpozíciót és egyéb dolgot, ami a prédikációban jelen van, azt szerintem egy az egyben alkalmazni lehet ma is.
Folytassuk a beszélgetést Ravasz László közéleti szerepvállalásával. Ugye például ő a Felsőház tagja volt. Milyen az ő közéleti szerepvállalása ebben az időszakban?
Azután, hogy ő Magyarországra került, ugye eleve a püspöki tiszt vagy püspöki hivatal abban a korban valóban felsőházi tagsággal is járt a két háború között, tehát ilyen volt a törvény. Ugye azt is tudjuk róla, hogy például a Tudományos Akadémiának is tagja volt, tudományosan is benne volt, most így mondom, a vérkeringésben és egyébként a kulturális életben is nagy szerepet vállalt, de püspökként kötődik hozzá püspöki szolgálatához, püspöki szerepvállalásaihoz mindaz, amit a korabeli magyar társadalomra ő gyakorolni tudott. Amikor ezeket a nagy vastag könyveit olvassuk, akkor ott azért sok ilyen tanulmánya, vagy sok ilyen írása született, hogy például földkérdés, szociális kérdés, zsidó kérdés. Tehát, hogy a Koránnak minden ilyen nagyon fontos, most azt mondom, hogy a társadalmat szinte szétszakító társadalmi kérdésekben ő állást foglalt, és elmondta a maga teológiai, leginkább teológiai véleményét, vagy állásfoglalását. A közoktatás nagyon-nagyon fontosnak tartotta, azon belül a hitoktatást. Földkérdés ugye, hogy hogyan jusson a földműveseknek, tehát a paraszt rétegeknek föld, amiből élni tudnak. A szociális kérdés az leginkább ugye a munkások élethelyzetét érintette. És hát ami a leg, azt gondolom, hogy még feltárás szempontjából még nagyon sokat kell rajta dolgozni, ez a zsidósághoz fűződő kérdése. Azt tudjuk, hogy a második világháborút követően Ravasz Lászlót a régi rend, a régi, most így mondom, hogy földesúri, meg kulturális vagy társadalmi körökhöz kötődő egyház szimbólumaként mutatta be a kommunista, illetve a szocialista államhatalom, és két mű is született az életével és a munkásságával kapcsolatban, ami szándékosan, hát most innen így tudom megfogalmazni, hogy azért előítélettel és szándékos, most így mondom, Ravasz Lászlónak egy ilyen rossz színbe való feltüntetését tűzte ki célul, és a régi egyházi rend, ugye a népi szocializmus előtt lévő elnyomó egyházi rend alakjává tette őt. És ez ugye nem segít a Ravasz László alakjának a feltárásában semmiképpen. A 90 után kialakuló Ravasz reneszánsz, remélem, hogy ez így jól érthető, abban pedig leginkább az elfogultság az, ami megszólal. Egyébként ebben én is úgy gondolom, hogy elfogult vagyok Ravasz László iránt, nem a közéleti tevékenysége, mert azt kevésbé látom át, de a teológusi, illetve az emberi karaktere, vagy mi volt az azért tényleg lenyűgöző. Az, hogy pontos képet tudjunk alkotni, ahhoz történészeknek a nagyon pontos munkájára és nagyon részletes munkájára van szükség. A zsidó kérdés az egy nagyon nehéz kérdés, és ez a nehéz kérdés abból adódik, hogy Ravasz László az első két zsidó törvényt a parlamentben felsőháztagjaként megszavazta. A harmadikat már nem szavazta meg. Az első törvény megszavazásánál ott még a magyar társadalomnak a politikai elitje hitt abban, hogy ezzel megoldható az egész, túl lesznek rajta, mármint ezen a kérdésen, a náci Németország nyomására, és akkor tulajdonképpen minden mehet a rendben a maga menetében, ezeket a számokat, meg ugye arányokat elfogadták, és akkor innentől majd mindenki éli az életét. De természetesen nem állt itt meg a folyamat. A második törvénynél Ravasz úgy hivatkozik, hogy a teleki kormány bukása volt a tét, tehát hogy a nyilas hatalom átvétele, vagy a teleki kormány bukása, ezért, hogy mentsék a kormányt, és hogy megakadályozzák a nyilas hatalom átvételt, erre hivatkozva mondja azt, hogy megszavazta, és a harmadiknál pedig már ellenállt, azt nem szavazta meg. Na most fontosak azok a visszaemlékezései, amit a 60-as években ír, és idézem tőle azt, amit most itt a következő percben elmondok, vagy felolvasok tőle. Megszavaztam az első zsidó törvényt, mint a felsőház minden egyházi jellegű tagja. Később már láttam, hogy ez volt a végzetes lépés. Bármennyire igaz mindaz, amit beszédem folyamán felhoztam, nekem azt kellett volna mondanom, hogy a javaslatot nem fogadom el, mert vétek vele a demokrácia alapelve, a jogegyenlőség, az emberi szabadság eszméje ellen. 1960-ban írta ezt a zsidókérdés című írását. Van egy másik idézet is, mi pedig két malomkő között örlődtünk. Az egész zsidóság érdekében nyíltan és határozottan szembe kellett szállni az államkormányzattal, az egyes mentességek érdekében alázatos esedezésekkel kellett megnyerni az illetékes miniszter vagy tábornok jó indulatát. Hát azt látjuk, hogy ő maga sem volt ebben teljesen nyugodt, a későbbi évtizedekben sem, lelkiismeretét nyomasztotta, hordozta ennek a terhét. Egyébként nem kellett neki a 60-as évekig várni, hogy bármit igyekezzen jóvá tenni, mert a harmadik zsidó törvény elfogadása után ő maga buzdította a református gyülekezeteket és lelkészeket, hogy a zsidó mentésben minél aktívabban vegyék ki a részüket. Természetesen ez nem jelent semmiféle kimagyarázást vagy felmentést a részemről. Még egyszer itt szeretném azt elmondani, hogy én nem vagyok történész, tehát nem rendelkezem azokkal a részletes információkkal, amivel ebben a kérdésben nyugodt szívvel én állást tudnék úgy foglalni. Én azt gondolom, hogy a maga helyzetében, a maga kontextusában kell megítélni Ravasz Lászlónak ezt a tettét, hogyha ezt megteszük, akkor azt gondolom, hogy egy összetett képpel fogunk találkozni.
Ha tovább visszük a közéleti szerepvállalását, akkor 1956-ot kár lenne kihagyni. Mi történt vele 56-ban?
Ugye a második világháborút követően Rákosiék, miután átvették a hatalmat, igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a régi klérusi elitjét, akár a katolikus, akár az evangélikus, akár a református egyházban az újra cseréljék, tehát a nekik tetszőre változtassák meg. Nyomást helyezett Rákosi Ravasz Lászlóra, és 1948-ban érte el az, hogy Ravasz lemondjon a püspöki tisztéről. Ravasz érezte már ezt, Ravasz László, hogy közös munka, ez az együttműködés nem fog kialakulni az új államhatalommal, ezért tervezte, hogy 48 őszén lemond a zsinaton. Rákosi nem volt hajlandó ezt megvárni, ezért különböző eszközökön keresztül, családján keresztül, illetve a kollégáin keresztül gyakorolt ezt a nyomást, és végül Ravasz László 48 májusában beadta a felmondását a püspöki tisztség alól, amit az egyházkerület el is fogadott. 1953-ig viszont megengedték, hogy a Calvin téren lelkész lehessen. Itt csak egy nagyon érdekes visszaemlékezésében azt írja, hogy végre azt tehette, amit egész életében akart, hogy pásztor lehetett. Ez egy ilyen nagyon megkapó, nagyon kellemes visszaemlékezése. És mondta, hogy mindent a bibliórákba, az emberekkel való törődésbe, a gyülekezet építésébe, minden erejét ebbe fordította 48 után a következő 5 évben. Aztán 53. március 1-én nyugdíjba kellett vonulnia, ezt is az államhatalom azért erősen kapacitálta rá, vagy nyomás alá helyezte, és aztán ez megtörtént, és Leányfalura vonult vissza. 53-tól 56-ig, tulajdonképpen ő egy ilyen, hát most így mondom, hogy leányfalusi magányában vagy számüzetésében élt, tehát nem volt számüzve természetesen, de azért nyilván figyelték őt, és tudtak minden dolgáról. És 56-ban a háború kitörése után érkezett egy küldöttség Leányfalura. Az egyháznak azon fiataljaiból álló, hát nem forradalmi küldöttség volt, de azok, akik nagyon várták, hogy a református egyház megújuljon a kommunista hatalomátvételt követően kialakult morális helyzetéből, ezért egy sereg ember érkezett Leányfalura, és felkérték Ravasz Lászlót, hogy vegye vissza a püspöki tisztet, hiszen arról törvénytelenül mondatták le, őt ismerik el törvényes püspöknek, és azért jöjjön vissza velük Budapestre, és vezesse tovább az egyházat ezekben a nagyon nehéz, vészterhes időkben. Ravasz László ezt elfogadta, visszatért Budapestre, Calvin téri lelkészlet ismét 56. novemberében, és a püspöki tisztet is tovább gyakorolta, tehát folytatta az egyház vezetését. És egészen 57. áprilisáig tehette ezt, húsvétjáig tulajdonképpen. 57-ben el kellett hagynia újra Calvin téri szószéket, vissza kellett térnie Leányfalura, és 75-ben bekövetkezett haláláig, aztán ott is élt, és annak a gyülekezetnek volt a tagja. Közéleti szerepvállalása egyébként 56 előtt is megnyilvánult, ugyanis az Egyházak Világtanácsának volt egy gyűlése Gajatetőn, és ott ragaszkodtak hozzá, hogy Ravasz László is részt vehessen, és akkor már volt, létezett a megújulási mozgalom, és a megújulási mozgalomnak a céljait, illetve a valós egyházi élethelyzetet, tehát nem azt, ahogy Rákosiék bemutatták volna, hanem a valóságot, ezt első kézből Ravasz Lászlótól szerették volna tudni. Az állami egyházügyi hivatal megengedte, hogy ő is részt vehessen Gajatetőn ezen a nemzetközi találkozón vagy fórumon, ahol tulajdonképpen mindenki rá volt kíváncsi, és hát ő szépen el is mondta mindazt, amit maga is tapasztalt, és igaznak tartott. A világ innen értesült arról, hogy mindaz, ami szépnek van bemutatva a magyarországi egyházak életéből, ez talán nem is annyira szép, ahogy ezt az államhatalom kommunikálja. És aztán ezt követően 56-ban pedig időskor ellenére nagy lendülettel érkezett vissza, és tett meg mindent azért, hogy a forradalomban segítségre szoruló, akár lelkés családok, akár református embereknek a javára lehessen, vagy érdekében tehessen bármit is.
És milyen volt az ő államhoz fűződő viszonya?
Ravasz László munkásságát végigkövette az, hogy megpróbálta a református egyház státuszát legoptimálisabban elválasztani az állam működésétől és az államtól való függőségtől. Ezt azt gondolom, hogy ez is egy nagyon összetett kérdés, és nem lehet nagyon feketén vagy fehéren beszélni róla, hiszen egyházvezető volt, nyilván az egész egyház sorsát cipelte ő is a vállain, de az biztos, hogy a két háború közötti időszakban a katolikus egyházra ő úgy tekintett, mint ami állam az államban. És azt írta meg, hogy a református egyház az egy másodrangú vagy másodosztályú egyháza a magyar társadalomnak, tehát sokkal több jog, sokkal több szabadság, sokkal több előjog illeti meg a nagyobbik felekezetet, a katolikus felekezetet, mint a reformátust, és hát a munkásságának nagy része tulajdonképpen erre összpontosult, hogy hogyan tudja saját egyházát is kedvező állapotba, státuszba hozni, vagy helyezni. Most azt mondom, hogy törekvéseinek, küzdelmeinek nagy része ebből tevődött össze. Aztán ugye az állam és az egyház függő vagy függetlenségének a kérdése, ez volt az, ami azt gondolom, hogy az egész püspökségét végigkövette, és ez mindig aktuális kérdés, hiszen mindig lesz államhatalom, bármilyen világi hatalom, és mindig lesz egyházi intézményrendszer és egyházi irányítás, és kettő között mindig lesz egyfajta valamilyen kapcsolat, amin mindig lehet dolgozni, és mindig lehet javítani, vagy mindig lehet optimálisabbra, vagy jobbra alakítani, vagy formálni. Ravasz László azt tartotta ideálisnak, hogy ő azért mégiscsak az előző században született, ott szocializálódott, a dualista egyházpolitika volt az, ami a fiatalkorát javában meghatározta. Hát ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy az ő egyház és állam kapcsolatában ez a liberális szemlélet, hogy ezt szét kell választani, és lehetőleg külön kell őket kezelni. Ez szinte végig megmaradt, és mindig, amikor írt ezzel kapcsolatban, akkor mindig ezt hangsúlyozta ki, hogy az egyház nem nőhet össze az állammal, írja az egyik írásában, mert ha az állam összeomlik, akkor vele együtt az egyháznak is össze kell omolnia. Az egyház a maga függetlenségét, a maga identitását egyedül Krisztustól nyeri, anyagi függetlenségét a híveinek az áldozatkészsége tudja csak biztosítani, semmilyen más forrás nem. Az egyháznak mások a céljai, más a fókuszál, más kell ellátnia ebben a világi szolgálatában, vagy a világban való szolgálatában, mint az államnak. Éppen ezért fontosnak tartotta, hogy ahányszor erről ír, vagy beszél, mindig a legideálisabbat, tehát az állam és az egyház elválasztását, függetlenségét hangsúlyozta. Aztán 47-ben, tehát már lemondása előtt néhány hónapban, az utolsó püspöki jelentésében ír arról, hogy az egyháznak mindenképpen külön kell lennie az államtól, ugye akkor azért már látta, hogy körülbelül mi készül, és ezt úgy írja le, hogy egy olyan államhatalom van feljövőben, amely az egyházat ellenségének tekinti, tehát itt még fontosabbnak tartotta azt, hogy kifejezze azt, hogy külön kell az egyháznak a saját életét élni az államétól, de ugyanakkor arra is fölhívja a figyelmet, ugyanebben a jelentésében, hogy nem lehet egyik pillanatról a másikra szétválasztani. Az, ami évtizedekig, vagy akár évszázadokig nőtt együtt, vagy fort egybe, azt nem lehet egyik pillanatról a másikra szétszakítani. Hát azért mondom, hogy összetett ez a kérdés, és ezt ő tudta jól, nagyon tudta, hogy megfelelő bölcsességre és megfelelő teológiai látásra van szükség ahhoz, hogy ezt jól működjen és jól legyen kialakítva. És talán ez a legfontosabb, azt gondolom, amit Ravasz Lászlóról elmondhatunk, hogy ő mindig is ízig-vérig teológus volt, és teológiai érvek alapján hozta meg a saját döntéseit is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk nem az anyagi források mentén hozta meg a saját döntéseit, vagy nem a társadalomnak külön kérdései alapján, vagy a nemzetiségek kérdések alapján, hanem mindig is teológiai alapokon hozta meg a saját püspöki döntéseit is, és aztán ezt képviselte Magyarországi Református Egyház élén. És ez egy nagyon-nagyon fontos tudnivaló Ravasz Lászlóval kapcsolatban.
De ön szerint ez volt az, amitől ő népszerű volt, ami miatt a beiktatás után 100 évvel is beszélgetünk róla, ami miatt hatással van a mai napig a Református Egyházra, vagy kérdezem akkor úgy, ha nem ez, hogy mitől volt Ravasz László ennyire meghatározó?
Ugye az előbb beszéltem elfogultságról, én azt gondolom, hogy mi, akik elfogultan látjuk, olvassuk, értelmezzük őt, valószínűleg a hatása alatt vagyunk, hogy a hatása miben áll, azt azért nem lehet egy vagy két szóval kifejezni. Én azt gondolom, hogy valóban olyan talentumai voltak, olyan ajándékokat kapott a Teremtő Istentől, amit nagyon kevés ember kap meg. Tehát egyrészt az intellektus szintjén, tehát az a fajta magasan képzettség, magas intellektus, amivel ő rendelkezett, az a fajta pragmatikusság, amivel egyház kormányozni tudott, az a fajta emberi adottság, amivel szerethető ember maradt egész életében. Azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ennyi idő elmúltával is őre így emlékezünk, mint egy nagy hatású egyházvezetőre, nagy hatású prédikátorra, egy kiemelkedő emberre. Ja, arról nem beszéltem, amikor a prédikációiról volt szó, hogy Calvin téren ő rendszeresen prédikált, és hát szinte mindenhonnan sereg lett Budapest népe, akár még a környék népe is, hogy hallhassák őt személyesen. Ugye akkor, amikor a rádió elkezdte sugározni az ő prédikációit, tehát ilyen előre felvett rádiós prédikációk voltak, akkor volt, hogy abban a korban akár 1 millió ember hallgatta Magyarországon Ravasz Lászlót. Tehát ő a főműsoridőnek a, most így mondom, hogy a sztárja volt, bocsánat a kifejezésért, de hogy ez nem áll messze a valóságtól, mert úgy várták őt, mint amire az ember egy hétig vár, hogy végre mikor adja le a rádió, hogy mikor következik el az óra, amikor Ravasz László prédikálni fog. Aztán arról még nem is beszéltem, hogy mennyire innovatív volt Ravasz László. Több írásában is értekezik arról, hogy a modern média, ugye ez akkor abban a korban a hang terjedése, tehát a rádió, illetve a gramofon, ilyen második mediális forradalomnak is nevezik ezt, ugye a könyvnyomtatás után ez volt a második ilyen nagy médium területén végbe menő nagy változás vagy forradalom. Ő ezt teljes mértékben felvállalta, és azt mondta, hogy az evangélium ügye szempontjából ez elengedhetetlen, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Írt egy rövid tanulmányt, még a református szemlébe, ahol azt írta, hogy Luther meg Calvin ma biztos, hogy sajtót alapítana. Tehát, hogy ez lenne az első dolgok, hogy a maguk sajtóorgánumait létrehozzák, és ezen keresztül propagálják, hirdessék, éljenek az evangélium hirdetésének ezen lehetőségeivel is. Tehát, hogy ezekből azért így röviden dióhéjban is látszik, hogy egy ilyen nagyon különleges emberről van szó. Az, hogy rá ilyen meleg szívvel és jó emlékekkel emlékeznek, ma is még akár akik akkor voltak fiatalok az ő szolgálatának ideje alatt, az azt gondolom, ez azt mutatja, hogy rengeteg embert meg tudott szólítani, el tudott érni, hatással tudott rájuk lenni, és ezek a hatások egyszerűen nem múlnak el. És az írásaira ugyanez igaz. Tehát amikor elkezdjük olvasni, akkor azt élem át, legalábbis én magamról tudok beszélni, hogy hát itt valami annyival több minden van jelen, ami úgy rendkívüli. És hogy erre oda kell figyelni, ezt el kell olvasni, ebből érdemes tanulni, ezt érdemes végig gondolni, és közben eltelt sok-sok évtized, és mégis ugyanezt a hatást tudja kiváltani. Szóval nem tudom megmagyarázni se pszichológiailag, se emberileg, csak azt tudom elmondani, hogy több mint valószínű ezek a ajándékai, amelyek akkor is és ma is hatásokat váltanak ki az ember életéből, ezek teszik őt ennyire emlékezetessé és kiemelkedővé.